Megkezdte szárazföldi hadműveleteit az izraeli hadsereg, illetve miben reménykedhetünk a négy magyar érintettségű túsz kapcsán. Lukasenka fehér orosz miniszterelnök pedig tűzszünetről és tárgyalásokról beszél. Ez a Frontvonal. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban. Iratkozzanak fel, ha eddig nem tették volna. Szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Már is kezdünk. Szia Péter, köszöntelek a stúdióban.
Én is üdvözlök.
Ugye október 27-én eljött a nap, és Izrael megindította a szárazföldi hadműveletet, amiről már mi is hetek óta beszélünk. Lényegében túlteljesítették bőven a 24 órás ultimátumot, amit adtak. Úgyhogy kivártak, felkészültek, elindították a támadást. Amennyire a híreket olvasni lehet, azért még nem nyomultak be a sűrűn aláaknázott és nagyon veszélyes harci területekre, de azért eléggé nagy erőkkel megkezdték már ezt a szárazföldi ostromot. Kérlek, mondd el, hogy jelen pillanatban hogy állunk, és hogy zajlanak ezek a hadműveletek, utána pedig azért még kérdezek ezzel kapcsolatban.
Persze. Azt kell látnunk, hogy igazán a műveleteknek kettős része van, tehát megközelítés oldalról úgy, ahogy fogalmaztál, tehát látható az, hogy elkezdődtek ugyan a szárazföldi hadműveletek, de igazán az izraeli erők, én azt mondanám, hogy elsősorban pontszerű támadásokat hajtanak még mindig végre. A totális légi csapássorozat elsősorban éjszakánként zajlik továbbra is. Ennek mértéke növekedett. Én azt mondanám, hogy az elmúlt hetekben általános 100 légi csapással szemben napi 5-600 légi csapás, tehát 5-6-szoros légi csapássorozatról beszélünk. Ez azért egy eléggé komoly emelkedés. És hát azok az övezetek és azok a területek vannak csapás alatt az izraeli légierő által, amelyeket az elmúlt hónapokban, illetve hát az elmúlt két hétben különösen felderített az izraeli hadsereg. Ebben nagyon komoly technikai eszközöket vetettek be, tehát olyan talaj vizsgáló berendezéseket, felderítő eszközöket, amin keresztül például Netanyahu elnök egy gázai kórház alatt bemutatta, hogy hogyan épített föl, nem néhány hét alatt, hanem tulajdonképpen ez hosszú-hosszú évek munkáját jelenti a Hamas egy titkos bázist, ami többszintes fegyverraktárakkal, eligazító helységekkel, kiképzési...
Ez az irányító központ, amire beszélünk.
Így van. És ez csak az egyik, tehát hogy ennél nyilván jóval-jóval több van a gázai övezetben, tehát hogy ezek elleni csapások zajlanak. Nagyon nehéz egyébként az ilyen fedett objektumokat megtámadni, és hát egyrészt megtalálni és megtámadni is. Hát hogyan lehetne, amikor mondjuk ebben az adott kórházban is alaphangon, napi szinten csak egy órán belül általában 5-6 ezer beteg tartózkodik. És az elmúlt napokban, hetekben megközelítőleg 15-18 ezer menekült helyezkedett el ott a kórház környékén. Tehát ilyen szempontból az a fajta élő pajzs módszer, amiben a Hamas gondolkodott és gondolkodik, ez abszolút működik. És hát emiatt óriások a veszteségek, tehát a palesztin civilek oldalán. Ebben próbál szárazföldi úton pontszerű támadásokkal még valahogy egyensúlyozni, balanszírozni az izraeli hadsereg. Voltak olyan műveletek, amelyek oda vezettek, hogy egyes Hamas vezetőket, akik közvetlenül a támadás előkészítésében benne voltak, likvidálni tudta az izraeli hadsereg. De én úgy fogalmaznék, hogy egyébként az átütő nagy szárazföldi hadművelet még nem indult el. Tehát légi csapások oldaláról abszolút azt mondom, hogy ez már egy nagyon komoly teljesítmény és egy nagyon komoly háborús eszkaláció, de szárazföldi hadműveletek oldaláról ez még nem látszódik. Több speciális eszközt próbál bevetni az izraeli hadsereg, olyan speciális robbanóanyagokat, amelyekkel próbálják semlegesíteni a föld alatti alagutakat. Nem úgy, hogy ezeknek egy komoly részét berobbantják, tehát van ilyen is, de az a baj, hogy például, mint amit Netanyahu is bemutatott, egy ilyen vezetési pontot vagy totálisan szétbombázol, de akkor összedől a kórház is fölötte, vagy megpróbálsz oda bejutni, ami, erről beszélgettünk, pokoli harcokat jelent, és elsősorban ennek nem csak az ember-ember elleni harci része kemény, hanem rengeteg olyan mellék alagút rendszer van, amit én azt mondom, hogy nagy valószínűséggel az izraeli hadsereg nem talált meg. Viszont a Hamász ismeri, és ilyenkor, amiről beszélgetünk, pillanatok alatt tudnak a hátukba kerülni, és ezeket a területeket próbálják ilyenfajta új, speciális robbanó eszközökkel lezárni. Ezt ilyen hab bombának, vagy hab robbanó eszköznek hívják. Ami azt eredményezi, ez egy vegyszer egyébként, ami ha egy robbanás, egy indítás után összekeveredve egy nagyon kemény, úgymond egy villámgyors falat képez egy alagútrendszerben, és ezen keresztül az izraeli hadsereg azt éri el, hogy az alagútrendszert átalakítja. Tehát, hogy ők jobban fogják ismerni azokat a részeket, amelyeket elfoglaltak, egyszerűen a lezárásokkal, mint a Hamász. Ez gyorsabb, mint hogyha betonoznának, vagy téglafalakat építenének, tehát nyilván ez a harc közben erre nincs lehetőség. És hát több más eszközt is bevetett az izraeli hadsereg, olyan eszközöket, amelyek elsősorban felderítési szempontból megtalálják ezeket a járatokat. Ebben én továbbra is azt mondom, hogy nagyon óvatos az izraeli hadsereg, érthető módon, tehát a veszteségeket próbálják minimalizálni. Megközelítőleg az eddig elismert izraeli katonai veszteségek ilyen 3-400 fő körül mozognak, és egyébként bármennyire is furcsa, több héttel vagyunk már az alap-izrael ellen irányult támadás után, de még mindig találnak holttesteket.
Súlyos sebesültek közül is még mindig van,
de Izraelben találnak még mindig halottakat, és a gázai övezetben is találtak a túszok közül is halottakat.
Amit elmondtál, a közül két téma is volt, amivel szerettem volna úgy is foglalkozni bővebben, úgyhogy most gyorsan ezekre ráfordulnék. Az egyik az a növelt légicsapások száma. Ezzel kapcsolatban Erdogan török elnök nagyon-nagyon komoly kritikát fogalmazott meg, és konkrétan felszólította Izraelt, hogy hagyja abba ezt a jellegű vagyis tevékenységet, és fejezze be a bombázásokat a gázai övezetben, mert elképesztő mennyiségű civil áldozatot okoz az ilyen nagymértékű légicsapás. Sőt, magát a pártját is felszólította arra, hogy a Palesztina melletti kiállásban aktívan vegyenek részt, és ő maga is megtette ezt. Illetve Erdogan odáig is elment, hogy elítélte azokat a nyugati szövetségeseit, akik kiállnak Izrael mellett, és támogatják az ilyen jellegű cselekedeteit Izraelnek. Nagyon távolról és nagyon finoman kérdezve, hozhat ez az egész konfliktus egy olyan pontot, ahol Törökország eszkalálódik ebbe a háborúba, vagy valamilyen szempontból is, a már sokszor említett tömbösödéssel kapcsolatban rossz irányba tereli Törökországot?
Remélem, hogy nem. Sőt, ugye kiegészítve a felsorolásodat, hogy hova ment még tovább Erdoğan elnök.
Tehát, hogy igen, ugye, de bocsánat, de hogy az kijelentető, hogy azért ez egy nagyon-nagyon komoly állásfoglalás.
Értem, és ugye pont ezt akarom mondani, hogy ő nem csak ezt fogalmazta meg, ő azt is megfogalmazta, hogy a Hamász tulajdonképpen Palesztina függetlenségéért küzd. Ez egy nagyon kemény mondata egyébként.
Konkrét állásfoglalás.
Így van. Ezt bontsuk ketté. Tehát a kérdésednek van egyrészt egy háborús része, tehát egy háború irányítási, egy háború végrehajtási része, ez a bombázások tekintetében. A nyugat az elmúlt évtizedekben pontosan a közvélemény és a társadalmak befolyásolása miatt, és ezt most pozitív értelemben mondom, igyekeztek olyan technológiákat fejleszteni, amivel precíziós csapásokat lehet végrehajtani. Ebben egy furcsa kettős helyzet alakult ki. Tehát egyrészt léteznek ilyen technológiák, de hát precíziós csapásokat nem lehet a végtelenségig úgy végrehajtani, amiben civil áldozatok nem sérülnek. Tehát ilyen nincs a háborúban. Viszont kommunikációs értelemben ezt addig mondta a nyugat, hogy igazán ezt a fajta kommunikációs ígéretet nagyon-nagyon sokszor behajtják a nyugaton. Ti vagytok a nyugat, ti vagytok a legkorszerűbb technológiával felszerelt hadseregek urai, hogy nem tudjátok megoldani azt, hogy ne sérüljenek civil áldozatok. Mindig azt mondjátok, hogy erre törekedtek, hát tegyetek e szerint. És a háborúnak vannak fokozatai. Itt egyrészt maga a háborús környezet miatt is egy olyan helyzetet látunk, amiben azokat a fokozatokat, az enyhébb fokozatokat, ha lehet ilyet mondani, és nyilván ezt idézőjelbe téve mondom, ami a háborúban jellemző, ezeket nem lehet alkalmazni. Valameddig igen, de az, hogy egy olyan helyzetet katonai vezetőként megoldj, amiben tudod azt, hogy az Izrael ellen indított támadás vezetői mondjuk az alatt a kórház alatt tartózkodnak. Jó részüket keresed jó ideje. Tudod azt, hogy ezek a személyek egyébként következő támadásokat készítenek elő, irányítják a Hamas terroristáit a városban, a föld alatt. És van egy lehetőséged, és van egy pont, amikor őket likvidálni tudod. És itt van egy pokoli mérlegelés, hogy beáldozod-e és végrehajtasz-e egy olyan támadást, amiben nagy valószínűséggel civilek megsérülnek, de megsemmisíted ezeket a személyeket, vagy egyszerűen fogod és elengeded az egész helyzetet, és azt mondod, hogy kivárok, és keresek majd egy olyan helyzetet, vagy lesz egy olyan helyzet, amikor az izraeli hadsereg precízebben tud végrehajtani egy támadást, és ebben nem sérülnek sokan. De emiatt a Hamas vezetői összeültek, végre tudják hajtani, tehát meg tudják beszélni a következő támadásokat, és végre tudják ezeket hajtani. És te azt a pillanatot így fogod és elengeded. Na, ilyen nincs a háborúban.
Hát nem ezt választotta Izrael, egyértelmű.
Meg azért álságos ez, amit Erdoğan mond. Mert a kurdok ellenében, Észak-Szíriában, Észak-Irakban számtalan olyan támadást hajtottak végre az elmúlt évtizedekben a török katonai erők, légicsapásokat is, ahol egyébként keresztényeket, muszlimokat, terroristákat, nem terroristákat támadtak. Ugyanígy, tehát nem volt különbség egyáltalán. És igazán a háborúnak megvannak a maga, nevezük így, szabályai. És ezeket a szabályokat, ha nem tartod be, akkor veszteségeid lesznek. És ezt nem lehet felróni, és ez nem szép, tehát megint csak olyanról beszélek, amit nem is tetszik, nehéz is ezzel egyetérteni, de ez egy háborús logika. A háború logikáját, ha nem tartod be, akkor nagyobbak lesznek a veszteségeid, és a végén eljuthatsz odáig, hogy nagyon-nagyon megfeleltél kommunikáció szempontból a világnak, nem szereztél be fekete pontokat, most megint ezt idézőjelben, mert nyilván itt emberi életekről van szó, de elvesztetted a háborút, és a hadsereged megsérült. Ez az, amiben mérlegel Izrael hadserege, és minden hadsereg a világon. Van olyan fajta háborús tevékenység, ahol eljön a pokol. Ezért érdemes a végtelenségig inkább tárgyalni, ha lehet, mert ezt kell megelőznünk mindig. Ez az, amire egyébként a nyugat támaszkodik. És nagyon sok esetben egyébként ezért durva azok a tüntetés sorozatok és azok a vallási vezetők, politikai vezetők által támogatott Izrael ellenes, vagy háború ellenes, vagy Amerika ellenes, vagy NATO ellenes, sorolhatnám, hogy melyik háborúról beszélünk, tüntetés sorozat, mert egyébként olyat kérnek számon, amit ők saját maguk is tudnak, hogyha ők lennének háborúban, képtelenek lennének végrehajtani.
A gázai övezetben már eljött a pokol?
Én azt gondolom, hogy igen. És ez csak fokozódni fog. Tehát a légicsapások oldaláról, tehát az, amit kérdeztél és amiről beszélgettünk, tehát hogy 5-600 légicsapás csongor az azt jelenti, hogy szinte percenként van robbanás. Van olyan támadás, amiben átlagosan, hát precíziós bombákat tekintve a 100 és 400, 100 és 500 kiló közötti robbanóeszközök csapódnak be percenként, fél percenként ebbe a térségbe. Ez már nyílt háború.
A másik nagyon fontos kérdéskör, amit szintén az első gondolatmeneteid kapcsán írtam fel magamnak, az pedig a civilek kérdése, hogy hát a palesztin adatok és a palesztin segélyszervezetek kibocsátott adatai szerint már 7300 körül van a civil áldozatok száma a gázai övezetben, mióta elkezd. Nem azóta, hogy elkezdte a szárazföldi hadműveletet Izrael, hanem a válaszreakciókat ugye megkezdte október 7-e óta. Viszont nagyon fontos kérdés, és ezzel kapcsolatban láttam pár okfejtést, hogy milyen lehetőségei vannak egyáltalán. Van-e lehetősége egy izraeli katonának megkülönböztetni egy palesztin civilt, aki egy palesztin terroristától, egy Hamas taktól, aki potenciális veszély, hogy valahol elrejtve van nála gépfegyver, ráerősített robbanószerkezet. Hogy lehet? Van egyáltalán lehetőség arra, hogy kiszűrni a civileket?
Ebben megint, ahogy szoktam mondani, tehát, hogy ilyen kettős megközelítés van. Az egyik megközelítés az az, amikor a Hamas nyílt katonai fegyveres szárnyával ütközöl, ahol nevezhetjük úgy, hogy van egy viszonylag egységes felszerelés és egy viszonylag egységes egyenruha, amit te katonaként, behatolóként megismertél, felkészítettek rá, tehát kaptál rá képzést.
Igen, csak ugye itt, itt speciál pont, nagyon sokat beszéltünk mi is ugye múlt héten erről, hogy a Hamas tudatosan akadályozza a civileket, hogy el tudják hagyni a térséget, zárójel közben Izrael a teljes infrastruktúrát lebombázta, tehát hogy amúgy is rettentő nehéz elhagyni a térséget. Tehát gondolom rájátszanak erre, taktikailag is, hogy, hogy minél nehezebb legyen őket megkülönböztetni a civilektől.
Ezt akartam mondani, Csongor. Tehát ez az egyik oldala. Amikor nyílt, nevezzük katonaként viselkedő terroristákról beszélünk. Ebben a helyzetben egyszerűbb az izraeli katonák dolga. Annyiban nem, hogy nagyon sok olyan terrorista taktikát ismerünk már, ahol a terroristák kvázi fölmutatnak ilyen nyílt vagy jól azonosítható katonai vagy terrorista katonai egységet, aminek neki megy az adott ország. És ezt azért mondom nem csak Izraelre, mert ezt egyébként Irakban is látni lehetett, vagy Szíriában is látni lehetett, hogy ez nem más, mint csali. Egyszerűen azért, mert a katonáknak ez egy sokkal egyszerűbb valami, mert azt mondják, hogy ebben nem hibázhatunk, tehát hogy ők az ellenség, őket ismerjük, az egyenruhájukat ismerjük, felszerelésüket, zászlójukat, mit tudom, különböző jelzéseiket, tehát őket meg lehet támadni. És emellett vannak civilek ott. És a civilek mellett elhaladva egyfajta ráfókuszáltság mentén azokra figyelnek, akiket jól beazonosítottak, és itt sétálnak bele csapdákba. Tehát ilyen szempontból, és nem a Hamas, nem a gázai övezet, hanem az elmúlt sok-sok tíz év terrorista taktikái hozzák azt a katonák oldaláról, hogy ők mindenkit potenciális ellenségként azonosítanak. És egyébként ezt így is kell tenniük. Mert amikor a ráfókuszáltságban beazonosítják a hamaszos terroristát, elsétálva három másik hamaszos mellett, akik egyébként nővel, babakocsival, bármivel ott vannak, belesétálnak egy olyan robbanó csapdába például, ami elpusztítja őket. Ilyen szempontból volt lényeges Izraelnek az a kommunikációja, hogy menjenek el a civilek. És pontosan ezért nem tette és nem engedte a Hamas. Mert gondold el azt a tiszta helyzetet, amikor tényleg azt mondják, és nincs ilyen, hogy 100%-os, de mondjuk az izraeli hírszerző szervek elmondják a hadseregnek, hogy a beszerzett információk szerint ebben a kerületben a civil lakosság, tehát akik nem tartoznak a Hamashoz, 90%-a el tudott menni. Ebben a két hétben. Innentől kezdve azt tudja mondani az izraeli hadsereg, ja, a maradék 10% akkor nagy valószínűség szerint pártolja a Hamaszt, vagy egyébként katonája is, tehát itt nem kell kesztyűskézzel bánni senkivel sem. És ez az, amiben megint egy gonosz logika, terrorista logika, hát ezért nem engedték el azokat az állampolgárokat, vagy bocsánat, azokat a polgárokat, civileket, akik egyébként nem tartoznak a Hamaszhoz, mert ez a fajta plusz élő pajzs, mert ez is egy élő pajzs módszer, feltétlenül szükséges a Hamasznak. Nem tud különbséget tenni az izraeli hadsereg, és amit kérdeztél egy izraeli katona, jó esetben az működik az izraeli katona fejében, hogy egy tűzharcba bekerülve valahogyan próbál közben gondolkodni, tehát nem azt a logikát követni, hogy először lő és utána kérdez, hanem valamennyire próbál célt kiválasztani. De erre minimális esélyt adok. Egyszerűen az elharapódzott indulatok miatt is, tehát beszéljünk erről is. Tehát számtalan videót megnéztem, ahol az izraeli katonák készültek a hadműveletekre, és hát ott egy olyan belső revansvágy, nevezünk nevén, bosszú.
Hát szokták mondani, hogy vért ittak lényegében.
Így van. Aminek keretében ezekben a helyzetekben, és ezt még tegyük hozzá, olyan összeomlott épületekben, alagút rendszerekben, sötétben, felfokozott pszichés állapotban, ahol lőnek rád a társaidra, nem is igazán látod, hát főleg az alagút rendszerekben, hogy hol van az ellenfél. Azt kell, hogy mondjam, és ez megint egy... Azt mondom, ami van. Tehát itt nem fogok szépíteni, hogy ebben nem fog igazán gondolkodni egy izraeli katona. Más katona sem tenné, hanem egyszerűen aki ott van előtte, azt elpusztítja. Ez a baj ezzel. Ezt kellett volna valahogyan az elmúlt hetekben elkerülni. Ezért volt az, hogy az Egyesült Államok is ebben próbált Izraelre hatni, És ezért volt az, hogy azok a szélsőségesek pontosan tudták azt, hogy ha ez valahogyan, ez a fajta eszkaláció meg lenne akadályozva, akkor az ő terveik nem sikerülnek. De egyre inkább úgy tűnik, hogy a tárgyalásoknak vége, és egyre inkább bele fogunk sodródni ebbe a háborús helyzetbe.
Azt is mutatja, hogy mennyire lehetetlen küldetés igazából a civilek elkülönítése, hogy az ENSZ nyilvánosságról hozta, hogy a szárazföldi hadművelet megkezdését követő 24 órában 14 munkatársuk vesztette életét, akik ugye valamilyen humanitárius küldetést láttak el ott a gázai övezetben, és a palesztinok segítésén dolgoztak. Úgyhogy...
Hát így vannak kint csongor magyarok is, tehát az a 15 van. Magyar, tehát akik nem túszok, hanem ott rekedtek, pontosan ezért nem tudják elhagyni a térséget. A Hamas jól sakkozott. Ez, amit mondtam, és a sakkot megint idézőjelben, ugye az, amit az első támadási hullám kapcsán azt követő adásokban elmondtam, hogy kizárt dolog, hogy a Hamasnak nem volt forgatókönyve arra nézve, hogy mi lesz akkor, amikor az izraeli hadsereg megindul. És ezt most ne, tehát hogy értsék a nézők, nem katonai szempontból, vagy nem harci szempontból, hanem kommunikációban, és taktikában, stratégiában végig gondoltak. Nem kérdés az, hogy Izrael hadsereg erősebb. Nem kérdés. De az, hogy ebbe a helyzetbe bele tudnak ragadni, és egy ilyen végeláthatatlan konfliktusban örlődve olyan tetteket lásson a világ, ami egy bizonyos idő után
negatív
színben tönteti föl őket, és elhomályosítja azt, ami egyébként Izraelben történt, ez egy abszolút működő forgatókönyv a Hamasznak. És az a borzasztó, ezt te pontosan tudod a kommunikáció világában, hogy az emberek nem úgy szoktak visszaemlékezni helyzetekre, hogy volt ez, amit most látok, és volt egy hete, egy hónapja, egy éve, hanem van egy szűk idő kontingens, amire vissza tudnak emlékezni.
Irán szerepe megint csak egyre érdekesebb, és talán egyre rémisztőbb is, hiszen ugye Irán vezetői egyértelműen kinyilatkoztatták, hogy az Amerikai Egyesült Államok szerepvállását elfogadhatatlanak gondolják egyrészt a konfliktusban és az egész helyzetben, illetve hogy konkrétan ők is népirtásnak nevezték, ami a gázai övezetben történik. Elutasították azt, hogy ők közvetlenül állnának az egész konfliktus mögött, de hát szinte nyilvánvaló az, hogy a terrorszervezeteken keresztül valamilyen formában Irán mindenképpen támogatni fogja a Hamas akcióit, és hát finom, nem annyira finom, hanem konkrétan nyíltan kiderült a nyilatkozatokból, hogy amennyiben ez tovább folytatódik, és az iszlám államot érő nyílt támadások folytatódnak, abban az esetben a világ minden táján be fognak avatkozni, és ők is lényegében visszavágnak. Hát ilyet már hallottunk korábban, és nem akarok szeptember 11-ére visszamutogatni, vagy a később Európában, vagy a világ bármely más pontján történő terrorcselekményekre utalni, de egyre több jel utal arra, hogy a nyugati civilizációnak van mitől tartani.
Ez így van, és ami egyre inkább kirajzolódik, és ami az első Izraelt megtámadó Hamas akciókban vagy Hamas akció kapcsán a külvilágban és a diplomáciában körvonalazódott. Az látható, hogy egyre inkább próbálják az iszlám vallási, szélsőséges iszlám vallási vezetői azt a helyzetet megteremteni, ami egyébként egy biztonságpolitikai rémálom, amiben az iszlám országok valamilyen ügy mellé, teljesen mindegy, hogy sítáról, szunitáról beszélünk, egységesen állnak az ászló alá, és lépnek fel a nyugat ellenében. Ez egy pokoli helyzet lenne. Eddig, sarkosan fogok fogalmazni, a nyugat óriási szerencséje volt az, és itt most nem az elmúlt évtizedekről beszélünk, hanem száz évekről, hogy valójában az iszlám vallási szempontból megosztott, néha, időnként olyan helyzetekben csúcsosodik ki, ezek is borzasztó háborúk, ilyen például, amit Jemenben láthatunk, ahol egyébként vallási ellentét is van, és egyébként a Közel-Kelet, tehát az öbölországok befolyásolása kapcsán Irán és Szaúd-Arábia között egy államok közötti háború is zajlik. Ennek ellenére borzasztó dolgok történnek. Ha egy olyan helyzet adódna, és ez a biztonságpolitikai rémálom, amikor ez megszűnik, amikor azt mondják, hogy...
A te ellenséged az én ellenségem.
Hogy egységesen van egy ellenségünk, ez pedig a nyugat. És ebben fokozatokat látunk. Az első fokozat az, amit te említettél, hogy szerte a világon, akkor egységesen lépjünk föl ellenük, ez terrorcselekményeket és egy olyan terrorhullámot jelentene, amit még nem látott ez a bolygó. A második szint, amikor azt mondják, hogy tisztítsuk meg a Közel-Keletet. Nagyon érdekes, hogy miközben a Hamas, ugye szunita, a Hezbollah síta, Izrael elpusztítása kapcsán nincs köztük vita. Sem kiképzésekben, sem vallási kérdésekben, sem politikai kérdésekben. A Hamas tulajdonképpen, sőt az iszlám dzsihád, ugye a Hamas legradikálisabb ága, azt mondja, hogy a palesztinoknak egyáltalán tárgyalni sem lenne szabad Izraellel. Ez Iránnak totálisan tetszik, mert hogy Irán a síta állam vezető, vagy a síta vallás vezetőjeként ezt mondja jó ideje. Ez lehet a következő fokozat ebben a gondolatiságban. Amikor egyszerűen azt mondják, hogy úgy, mint a keresztes háborúk idején, lám egy bizonyos ideig, közel 100 évig, vagy valamivel több mint 100 évig keresztényeknek volt keresztény állama ebben a térségben, lám Izraelnek is lejárt az ideje, valameddig itt voltak, de sikerült őket kiszorítani. Ez egyébként Iránnak kimondott logikája, és erről a vallási vezetők nem most, hanem az elmúlt évtizedekben sokszor beszéltek, hogy ez az iszlám fő küldetése. És hát a harmadik szint az az, amikor az iszlám összeszervezve, vagy összeszerveződve azt mondja, hogy igenis próbálkozik a nyugattal. Ebben földrajzi elhelyezkedés kapcsán megint csak a legnagyobb problémája Európának lehet. Tehát ez a három szint. Erre a három szintre próbál a szélsőséges iszlám vallási és politikai, illetve katonai irányzata az elmúlt évtizedekben, tehát sok évről beszélünk, olyan lépéseket tenni, amiben a mérsékelt, normálisan működő iszlám államok is beállnak a sorba, és azt mondják, hogy akkor egységesen ezt tegyük meg. Ezért veszélyes ez a mostani helyzet, ezért veszélyes az, amit előbb megfogalmaztál Törökország elnöke és annak kommunikációja kapcsán, mert ilyet nem gyakran láttunk az elmúlt évtizedekben. És hogyha ez olyan irányt vesz, hogy ténylegesen, amiről előbb beszéltem, manifesztálódik és ez összeszerveződik, egy teljes egészében másfajta biztonságpolitikai válságsorozattal nézünk szembe, mert nem csak politikai vagy gazdasági tömbösödésről, hanem nagyon komoly vallási tömbösödésről beszélhetünk, és ez az, ami végképp nem hiányzik ennek a bolygónak.
És ennek az egésznek az se tesz túl jót, hogy Netanyahu elhúzódó háborúról beszél, és hogy elhúzódó konfliktusról, mert nyilván egy ilyen minél tovább tart, annál nagyobb az eszkalációnak is az esélye, ugyebár.
Ez egyben igaz, illetve neki nagyon-nagyon fontos, tehát erről is azért ejtsünk szót, hogy a közvéleménykutatásokban jól látszódik, hogy Netanyahu kormányzata azért nem bukik meg most, mert Izrael éppen háborúban áll.
És egységességet így van. Akar mindenki, és egy cél lebeg mindenek.
Netanyahu pontosan tisztában van azzal, hogyha holnap véget ér a háború, akkor ő megbukott. Tehát ilyen szempontból van egy belpolitikai helyzet is, és erre mondhatják azt, hogy Izraelben mások a politikusok, mint a világ más részein, ebben én hadd legyek egy kicsit szkeptikus.
Jó, ugye említettem a felvezetőben, hogy beszélni fogunk a négy magyar túsz lehetőségeiről. Igen. Itt cseng egy kicsit a fülemben a múlt heti mondásod, mi szerint az a 220 körüli túsz szám, amiről szólnak a hírek, hogy ez lehetséges, hogy ennyi túszon, de akár több is, de hogy az, ami biztos, hogy ennyien már nem élnek. Ennek a mondatodnak a kapcsán feltételezem, hogy ez vonatkozhat akár a magyar érintettségű túszokra is.
Ahogy fogalmaztam múlt héten, és az, hogy a nyilvántartások, tehát a papírok, az adatok szerint ennyi ember tűnt el, és ennyi emberhez kapcsolódóan gondoljuk azt, hogy ők túszul lettek ejtve, illetve egy részük kapcsán maga a Hamas is elismerte ezt. Ez korán sem jelenti azt, hogy az elmúlt időszakban a Hamász nem végezte ki őket, vagy az élő pajsként való felhasználások kapcsán nem sérültek, vagy haltak meg a légi támadásokban. Ezért mondom azt, hogy a terror elhárítás egyik alap koncepciója, és ezt már mondtam, de még egyszer elmondom, hogy ha egy túszt is sikerül megmenteni, akkor tulajdonképpen a túszmentési hadművelet sikeres volt, mert annyira lehetetlen ebben a helyzetben megtalálni, föld alatt onnan kimenteni, légitámadások mellett azokat az embereket, akiket túszul, foglyul ejtett és tart, fogva tart a Hamas. Az egy olyan helyzet, egy eredményesebb helyzet tud lenni, amiben a Hamas most ugye jelezte, hogy üzemanyagért, gyógyszerekért és ezeknek fejében elengedt túszokat. De itt jön az igazság pillanata, ami nekik is kellemetlen. Mert előbb vagy utóbb ki fog derülni az, hogy hány túsz van náluk valójában, mert nem tudjuk. És ezeknek a túszoknak egy része nagy valószínűséggel halott. Ezt beismerni azért rossz a Hamas oldaláról, mert nyilván a tárgyalási alkupozíciójuk csökken, mert kiderül, hogy a 220-ból mondjuk 100 már halott, és akkor már kevesebb túsz van. Ettől, mint ördög a tömjén füsttől, úgy fél a Hamas. Magyarán nekik érdekük a túsztárgyalás során is hazudni folyamatosan, nem elmondani azt, hogy mi a valóság. Ebben a helyzetben két vagy három fő szereplő van. Egyrészt van maga Izrael, aki a túszok érdekében próbál tenni, az Egyesült Államokkal közösen. A másik ilyen fontos ország Katar, amelyik kapcsolatot tart a Hamasszal, és ebben próbál valamit tenni. És nyilván a négy emberre vonatkozóan, tehát a négy kettős állampolgára, tehát izraeli magyar kettős állampolgára vonatkozóan dolga van egyébként Magyarországnak is, és a magyar külügynek, illetve a terrorelhárításnak is. Nekik nincs akkora mozgásterük, tehát félreértés ne essen, mint Izraelnek, az Egyesült Államoknak, Katarnak. Elsősorban az nagyon fontos, hogy tájékoztatási szempontból képben legyen Magyarország, hogy mi történik ezekkel az állampolgárainkkal. Illetve abban, hogy, és ezen már túl vagyunk, minden olyan lehetőséget, információt átadjon Izraelnek, amin keresztül őket azonosítani lehet. Ennek van egy nagyon egyszerű része, ugye ez a DNS minta, de vannak olyan részek is, amiben fotók, videófelvételek, hangfelvételek, ami azért lényeges, mert minden egyes túsz kapcsán ilyenkor a túsztárgyalásért felelős egység létrehoz egy olyan hangfájt, amit folyamatosan az összes tárgyalás során mindenfajta lehallgatás, tehát ne gondoljuk azt, hogy nem rögzítik azokat a beszélgetéseket, ami a túszejtőkkel, tehát a Hamas vezetőivel történik. Nagy vezetői szinten és alsóbb vezetői szinten is. És ebben a háttérzajokat, a háttérbeszélgetéseket szoftveres úton képes Izrael titkosszolgálata vagy titkosszolgálatai figyelni. És hogyha egy háttérbeszélgetésben, egy mondatban lehet azonosítani egy túsz hangját, akár csak abban, hogy valakihez éppen beszél, az azért nagyon fontos információ, mert akkor egyrészt tudjuk azt, hogy él, azt is, hogy nagyjából hol van, és ez egy menekítésben, egy tárgyalásban plusz alkupozíciót jelent Izraelnek, illetve Magyarországnak. Ezeket a lépéseket biztos, hogy megtette Magyarország, tehát segített Izraelnek, és nagyjából egyébként ez az, ameddig a magyar kormányzatnak lehetősége volt, mert hogy nem vagyunk ott a térségben.
Lépjünk egy háborús konfliktussal odébb, és nagyjából ezzel zárjuk a mai adást. Lukasenko, a fehér orosz elnök ugye nyíltan az X-en egy videóüzenetet tett közül, amiről arról beszélt, hogy megrekedtek mindkét oldalt tekintve a fegyveres erők, és maga a háború is egy kicsit lényegében befagyott. Ellenben folyamatosak az áldozatok és a halálos áldozatok a befagyott állapot mellett, így mindenféle előfeltétel nélküli tárgyalásokat sürgetett a belorusz elnök. Ami azért érdekes, mert a háború folyamán nagyon sok olyat láttunk, amikor lényegében a fehér orosz elnök volt az előhírnöke annak, amit Putyin akart elmondani, de nem mondhatott ő ki.
Ebben van igazságod.
Tehát ugye Putyin nem mondhat ki bizonyos dolgokat, mert neki az arcvesztéssel jár, neki az presztízsveszteséggel jár, és ezért lényegében Lukasenka a szóvívője vagy a hírnöke ezeknek a dolgoknak. Az biztos, hogy befagytak a frontvonalak, és most ez nem azt jelenti, hogy nem történik semmi éppen az orosz-ukrán frontvonalakon, de hogy lehet-e ez az előjele egyfajta tűzszünetnek, tárgyalássorozatnak, bárminek?
A tűzszünettől mindkét fél, mert hogy egyszerűen azért, mert a tűzszünet, erről beszélgettünk, arra használható, hogy igazán a csapataidat feltöltsd, ettől nem lesz béke, lesz egy pillanatnyi olyan állapot, amiben a felkészülés után te sokkal jobban vagy képes harcolni. Ez igaz Oroszországra, és igaz egyébként Ukrajnára is. Az látható, hogy jön a rossz idő, annak ellenére, hogy Budapesten ugye 20-valány fok van, ott elsősorban az esőzések miatt a frontok bemerevettek, tehát ezt múlt időben mondom, annak ellenére, hogy Avgyijivka térségében Oroszország 5-6 kilométert előre tört, hogy komoly veszélyben van Avgyijivkában az ukrán haderő, hogy bekerítik őket, és ezzel egy második Bahmut jöjjön létre. Kísérteties ad hasonlóság, hogy tavaly is tél környékén indult el ez a fajta húz meg, erezd meg, de igazán az elkövetkező időszakban az időjárási helyzet miatt egy olyan szituáció adódik, amiben egyszerűen a fegyveres felek állóháborúban tudnak küzdeni egymással, de valójában eredményeket nem tudnak elérni. Itt elsősorban civil célpontok elleni támadásokat tudnak végrehajtani. Energetikai szektor, illetve a kritikus infrastruktúra irányába. Hogy miért érdekes ez most? Mert hogy több olyan fegyverrendszert megkapott, és ugye hétfő van, ma reggel is voltak olyan híradások, amelyek arról szólnak, hogy Ukrajna képes és teszi is, hogy a kritikus orosz infrastruktúrákat nyilván abban a körzetben, amit el tudnak érni, megtámadják Oroszország területén. Ezekben a térségekben lehet nehéz a tél az oroszoknak is. Tehát az, amit Ukrajna tavaly megélt, ez bizonyos szempontból Ukrajna is tudja most Oroszország egyes térségeiben hozni. Ez Oroszországnak nem jó. Amúgy is kényes egyensúly van. Beszélgettünk ugye június 23-án a Wagner csoport egy puccsot hajtott végre. Ez valahogyan kezelve lett, de ez nem jelenti azt, hogy ott a szőnyeg alatt nem izzik, parázslik valami, ami egy pillanat alatt, egy ilyenfajta támadássorozat után, sikeres ukrán támadássorozat után, mert hogy összeomlik egy térségben a kritikus infrastruktúra, problémát hoz Oroszországnak. Ezért lehet egy érdekes helyzet, amiben a fehér orosz elnök elkezd tapogatózni, hogy valahogyan meg kéne végre állapodnunk. Emellett, ha nézed, és a másik oldal is gondolkodik valami ilyesmiben, ugye Máltán szerveztek össze egy ilyen béke csúcsot, ami azért volt teljes egészében más, mert itt a kritikus vagy a legfontosabb szó az, vagy szó összetétel, amit Lukasenka mondott, hogy mindenfajta előzetes ilyen gondolkodás nélkül csak kezdjenek el beszélgetni. Magyarán az, amit eddig mondott Oroszország, náciatlanítás az, hogy mondjon le Zelenszkij kormányzat, ezt el kéne hagyni. De azt a 10 pontos béketervet is, amit Zelenszkijék mondanak, aminek az első
pontja, hogy adják vissza a
témet, adjanak mindent, és vonuljanak ki, azt is el kéne felejteni.
Elkezdenek lazulni az álláspontok?
Én azt látom pont, hogy Málta kapcsán Zelenszkij arról beszélt, hogy nem. Tehát ezért gondolom azt, hogy ez egy jópofa felvetés, de valójában politikai szempontból az orosz oldalt nem látom, de Ukrajna oldaláról az elmúlt 3-5 napban semmi fajta változás nincs, sőt, Ukrajnának ez lehet egy lehetősége, hogy ugyan a szárazföldi hadműveletek nyáron, tavasszal nem voltak eredményesek, de lám olyan csapásokra már képes Ukrajna mondjuk november, december, januárban, amiben Oroszország gazdasága vagy kritikus infrastruktúrája egyes térségekben, tehát nem egész Oroszország területén, de megrendül. És ez fájhat Oroszországnak. Ez is lehet egy olyan eredmény, aminek kapcsán egy béketárgyalásnál Oroszország azt kell, hogy mondja, hogy bizonyos térségekben veszélyes számára Ukrajna, tehát ezért engednie kell. Ezt az utat még járhatja Ukrajna. Tehát én korán sem gondolom azt, hogy a próbálkozások abba maradnának mindkét oldal részéről. Én katonai próbálkozásokat látok orosz oldalon, és olyan speciális csapásokat látok ugyancsak katonai oldalról Ukrajna oldalán, hogy az egyik általános támadás, a másik pedig a precíziós csapásokon keresztül egy olyan helyzet teremtése, amiben a másik mégis elfárad. Nem fogják abba hagyni a felek a háborút, én ezt látom. És Lukasenka, amiről beszél, az tulajdonképpen egy vágyálom.
Péter, köszönöm szépen, hogy ezen a héten is itt voltál, és tudtunk beszélgetni. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha lemaradtak volna ezt és korábbi adásainkat is, visszanézhetik YouTube csatornákon, és visszahallgathatják a Spotify-on. Ha eddig nem tették volna, akkor kattintsanak a feliratkozás gombra és a csengőre, hogy értesüljenek újabb adásainkról. A komment szekcióban pedig szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Ezekre a kérdésekre igyekszünk majd válaszolni. Jövő héten ismét várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk. Addig is viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.